A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Bolygóhíradónkban világunk aktuális állapotáról szól.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Mindjárt kezdődik az ajtó nyitottan a művészetre. Lámpákat lekapcsolni, fotelekben hátradőlni, mert mindjárt kezdődik a következő adás. Cető Zsanett vagyok.
Darabon Mikolt vagyok.
Cető Ádám vagyok.
Györgyi Anna vagyok.
Ez pedig az ajtó nyitottan a művészetre.
Az ajtó Madarász Máté műsora.
A civil név megint szép lesz. Változást akarsz? Mi is. Most a civileken a világszeme. Add személyi jövedelemadód 1%-át a civil rádiónak, így a civilek 100%-ának adhatsz hangot. Civil rádió, a civil bátorság hangja. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil rádiózásért alapítvány. Adószámunk 180-480-23-1-43.
György Anna színésznő Kecskeméten született. Az egyetem után a Madách Színház foglalkoztatta, majd az Arany János Színház, a Bárka Színház, az Új Színház, a Nemzeti Színház, a Debreceni Csokonai Színház és a Centrál Színház színésze volt. És köszöntöm is velem szemben György Anna színésznőt, szia!
Szervusz, szia! Szép reggelt!
Igen. Milyen emlékeid vannak a színművészeti főiskoláról? Te ugye ott végeztél.
A színművészeti főiskoláról nagyon régen végeztem, 1989-ben. Hát tulajdonképpen 40 évvel ezelőtt kezdtem el. Az első két év nekem nagyon nehezen ment, második évben ki is akartak rúgni, mert nem nyíltam meg. Nagyon zárkózott voltam, és nem mutattam tulajdonképpen semmit. Nagyon-nagyon féltem, szorongtam. És aztán utána, mivel én egy nagyon jó osztályba jártam, mindenki a pályán van, és csodás színészek, Horváth Lajos Ottótól kezdve László Zsolt.
Szirtes Tamás osztályába
jártál. Igen, Szirtes Tamás osztályába jártam. Most mindenkit fel kellene soroljak, de nagyon-nagyon szerettem ezt az osztályt, és mai napig Kautsky Armi, mai napig is ő, ha meglátjuk egymást, őszintén megörülünk. Napi szinten nem tartjuk a kapcsolatot, de... És akkor harmadikban valahogy úgy megtáltosodtam, vagy kinyíltam, vagy elkezdtem rendezőkkel dolgozni, rendezőhallgatókkal, és onnantól fogva már sokkal egyszerűbb volt. Meg ugye kikerültünk gyakorlatra, és akkor onnantól már ment a... Csak addig nehéz volt, de mondom, az osztálytársaim nagyon sokat segítettek ebben, és Fehér György volt az a filmes tanárunk, aki nagyon mellettem állt, és Kállai Feri bácsi, ő volt a mesterségtanárom, Stanka István a beszéd, Szirtes Tamás a színházi, színészmesterség. Úgyhogy így tel, de már nagyon rég volt, úgyhogy nem emlékszem. Általában az ember azokra a dolgokra emlékszik, amik olyan egy nagy hülyeséget csinált, vagy a nagy nevetésekre, vagy a bénázásokra, vagy hát ezek jönnek elő.
Igen, nekem is itt a rádióban teljesen ilyen, hogy a pakijaimre nagyon emlékszem.
Tehát arra, igen, de az, igen. Hogy is volt, meg ugye a vizsgák, ezeket már úgy elvitte az idő, az a sok-sok évtized.
És neked volt egy vizsgálőadásod, az Üvegcipő. Ha jól emlékszem.
Az nem vizsgaelőadás volt, hát vizsgaelőadás, igen, volt a Kállai Feri bácsinál volt, az Üvegcipő, igen, jól mondod, Schnell Ádival, de én aztán a Madácsban játszottam, tehát amikor oda szerződtem az első évadban, megkaptam Irma szerepét Szirtes Tamás rendezésében, és Huszti Péter volt Sipos, de vizsgaelőadásban tényleg játszottam. És a Lilike, az pedig a nővéremnek a kisebbik fia volt, Andriska. Igen, és olyan édes volt, mert a Schnell Ádi mindig kiabált velem, hogy vigye már ki innen ezt a gyereket, meg ne tegye az asztalra. És akkor... annyira megijedt az Andriska, hogy elkezdett sírni, és akkor mondta neki az Ádám, hogy ez csak játék, ezt nem kell komolyan venni. És pont a vizsgán az történt, hogy eszébe jutott Andrisnak, és mosolyogva nagyokat kacsingatott a Snelládira, hogy ez csak játék, és egyáltalán nincs megijedve.
Neked a férjed rendező, Kis Csaba, és egy 2005-ös adaptációban játszottad annak a Renyinát, ha jól tudom.
Hú, de rég, 20 éve, jaj, igen.
Milyen volt őt alakítani?
Nekem egyik kedvenc regényem, a Tolstoj Annak a Renyina. Nem gondoltam, hogy ezt eljátszom, többször elolvastam már, és érdekes, amikor először elolvastam, legalább háromszor. Mm-hmm. Tehát mindig más, ahogy öregszem, meg tapasztaltabb leszek, mindig máshoz belőlem a mű, más hatással van rám. Elsősorban az, hogy egy nőnek a szuverenitását, vagy a szabadságát, és ez igazából nem változott. Tehát ma, ha egy nő elhagyja a családját a szerelemért, netán a gyerekét, hát a 21. században ugyanúgy egy furcsa pillantás kíséri, vagy megvetés, vagy nem tudom, hát ami az Annával történt. Hát ez egy szabadságharca egy nőnek. Nagyon-nagyon szeretem ezt a regényt. Hogy milyen volt eljátszani? Ó, Haas van der Péter volt, Vronszky, ő már nem él. Tímár Évike, éppen most találkoztam vele, a Jócakát anya bemutatóján a Bástya Színházba eljött megnézni. Ő volt a Vronszky anyja, a Kerekes Pubi volt benne, Kulka János volt Karenyin. Most találkoztunk, éppen lementünk Zamárdiba, egy mozi, nagyon kedvesen meghívtak minket, és egy ilyen tenyerünket felrakták a mozi falára. Nagyon nagy élmény volt, én János nagyon szeretem, és a legnagyobb színészek egyike Magyarországon, meg szerintem világszínvonal. Úgyhogy ezek jutnak eszembe, meg a Tivoli az egy nagyon jó tér volt. Ugye a Budapesti Kamarához tartozott. Igen. Én egyébként, ha már rákérdeztél, én oda is szerződtem volna, mint különálló Tivoli Színház, ez Metzner János igazgatása alatt jött volna létre, volt is már egy társulat, ugye amikor az Arany János Színház megszűnt, ez is nagyon rég volt, és akkor hirtelen a Budapesti Kamarához csatolták. De ez is már olyan régi történet, hogy elmossa az eső, csak úgy emlékszem, hogy Rajhona Ádival éppen mentünk valahova, tám Paksra, tájra, és akkor mondta, hogy Nusikám, hát ez nem jött létre. Szóval tőle tudtam meg, hogy nem jött létre ez az önálló társulat. De lett helyette más.
Említetted a Jócakát anyát, ennek most volt a bemutatója a Bástya Színházban.
Igen.
És a Bástya Színház is most nyitott a Bástya mozi
helyén. Igen.
Hogy kerültél a Bástya Színházhoz?
Én ennek a munkának nagyon-nagyon örülök. Most lement belőle 6 előadás, és majd legközelebb októberben lesz. Kis Anna Gizellával játszom, egy gyönyörű történet, anya-lánya beszélgetése, és a reális időben, tehát 8 és 10 között játszódik 2 óra alatt. Úgy kerültem oda, hogy én játszottam az Amazonok című előadásban a Rózsavölgyi Szalomban, és én ott ismertem meg Ozsgyáni Mihályt, akivel, hát mondhatom, hogy összebarátkoztunk, és nagyon megszerettük egymást. Olvastam a könyvét is, a Fátylam kissé oldalra billent, ami egy csodálatos családtörténet, sok humorral, egy fájdalmas történet, és aztán az Amazonnak lett egy második része is, az Amazonoknak, és aztán így elsodort minket az élet, de mindig beszélgettünk, és telefonálgattunk egymásnak, és egyszer csak véletlenül találkoztunk a trolli megállóban, ott a Blahán, és mondta, hogy lesz egy színház, és most épül itt a mozi helyén. És sok mindenről szó volt, és akkor a Jócakát anyát mutattuk be, most így június 29-én Blaskó Bori rendezte, és egy nagyon-nagyon jó munka volt, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy szükség van az ilyen emberi történetekre, amik jól megcincálják az ember lelkét, és ilyen családon belüli fájdalmakról, meg hiányokról, meg, Meg arról, hogy beszélgetnünk kell egymással még az utolsó pillanatokban is, mert ugye ez úgy indít ez a színdarab, hogy a lány bejelenti este 8-kor, hogy öngyilkos lesz. És erről a nagy beszélgetés.
Igen, én elkezdtem nézni a filmet egyébként.
Igen, a film.
És tervezem majd színházban is nézni.
Igen, októberben mindenképpen gyere.
Mindenképpen fogok menni.
Köszi.
Te ugye szabadúszó színésznő vagy.
Igen.
Ilyenkor te kapod, vagy választod a szerepeket? ez engem nagyon érdekel.
Választom, mint a hollywoodi sztárok. Nem választom. Tehát jönnek felkérések. Ugye én nem vagyok társulatnál. Jönnek felkérések, és akkor, ha szerencsém van, akkor ezek úgy szépen egymás után sorba jönnek, hogy mondjuk az első bemutató októberbe, utána jön egy következő majd januárba, aztán már. Hát ez a mesébe szokott így lenni, mert vagy általában 4 színdarab felkérés jön ugyanarra az időre, abból az embernek ki kell választani, hogy melyik az, ami a legszimpatikusabb, a legszélesebben dolgozna rajta. De hát igen, és akkor ebben még néha belekavar egy film, ami jön, és nekem most például évad végére összecsúszott egy film, a Magyar Menyegző, egy táncfilm K.L. Csaba rendezésében. Ugye voltunk vele Kalotaszegen is, Erdélyben forgatni, akkor összecsúszott a Jócakát anya, és a Centrál Színházban a testőr, Molnár Ferenc testőr, aminek volt egy előbemutatója, és most már Szigligeten fogjuk augusztus 13-ától 20-áig játszani, és aztán szeptember közepén lesz a Centrálban bemutató. Tehát ilyen helyzetek is vannak, és előtte meg ugye az ember nem próbált, volt egy nagy luk, de természetesen ez nem így jött össze. Előtte ugye volt a Hamlet, meg Dunaújvárosban a Fiú című előadás. Szóval én is válogatok, vagy döntök, de hát ilyen, hogy majd én eldöntöm. Hát van, amikor nem is, tehát nem próbálok, mert nem jön, vagy nincs felkérésem, de nem vagyok megijedve, mert lehet, hogy majd évközben, vagy ne adj Isten, valaki lemondja, vagy megbetegszik, vagy valaki helyett be kell állni. Hát ilyen is nagyon sokszor előfordul, hogy nem rám gondolnak először, és ebben nincs semmiféle sértődés, hanem én minden izgalmas munkára kíváncsi vagyok.
Ez hasonlít egy beugráshoz?
Tessék?
Ez hasonlít egy beugráshoz?
Hát nem, a beugrás az, amikor, tehát az is más, amikor valaki beáll egy létező előadásba, a beugrás pedig az, hogy most kimegyek, és akkor van egy hívásom, és azt mondják, hogy holnap este. De ilyeneket én fiatalabb koromban csináltam.
Most már nem is ugrasz.
Most már nem. Igen, ilyen egyik napról a másikra Madácsba csináltam ilyet, hogy Tévedések vígjátékában mi zenésbe kellett 2 nap alatt egy nagy szerepbe állni. Hát ezt már nem.
Én emlékszem, hogy te játszottál Tatabányán is a 2 kórában. Ott is volt egy beugrás, a Király Attilát ugratták be helyette, ha jól emlékszem. Ott volt egy előadás, hogy sokáig beteg volt.
Melyik előadás?
A 2 kórea újraegyesítése.
2 kórea, igen.
Hogy ott volt egy beugrás, én pont a beugrásost láttam.
Igen, és a Rodrigo ugrott be helyette. Igen, mert beteg volt az Attila, és akkor Rodrigo, mint rendező, rendezte a Crespo Rodrigo, és ő ugye igazgató, és beállt arra a 2 előadással, jól emlékszem. Hát igen, ilyenek vannak, igen. Meg kell menteni.
Igen. Térjünk egy kicsit vissza Kis Csabára. Ugye te dolgozol vele együtt, vagy dolgoztál, nem tudom, hogy most éppen dolgozol-e, de jár valamilyen szakmai előnyökkel, vagy együtt dolgoztok?
Mire gondolsz?
Hát úgy bármire igazából, hogy előnyben részesít téged, vagy kivételez veled.
Hát nem. Nem. Szerintem vele mindig szigorúbb volt, én úgy éreztem. Hát természetesen, hát most már jó néhány éve, aztán utoljára a Tajtékos Dalokban dolgoztunk az operettben, az 5 éve volt körülbelül. De hát ez nem úgy történik, hogy este egy vacsora közben, drágám, én most akkor ezt szeretném eljátszani, hanem ő arra gondolt, hogy erre én lennék a legalkalmasabb arra a szerepre. Hát szakmai előnnyel nem tudom, mire gondolsz, tehát én őt egy nagyon jó rendező, érzékeny rendezőnek tartom, és egy különleges érzékenységű, világlátású ember, rendező, és nagyon jó vele, nagyon sokat lehet tőle tanulni. Nekem ennyi, tehát mint előny, szakmai előny, hogy én sokat tanultam tőle. Arról, hogy hogyan lehet egy szerepet felépíteni, hogyan kell szöszölni, tehát nem csak karaktereket fölrakni a színpadra, hanem ott egy embert lássak a titkaival, a múltjával, stb. És ezeket a szálakat, ezeket sok-sok próbával, sok kíváncsisággal, meg közös munkával fel kell fejteni, és annál színesebb lesz, annál izgalmasabb. Tehát ha erre gondolsz, akkor igen, sokat tanultam tőle.
És te nem csak feleség, hanem anya is vagy.
Igen, ez a legjobb. Jaj, most akkor a gyerekeimről is beszéltek.
Mit jelent számodra anyaként élni és alkotni?
Hát anyaként élni és alkotni, mint minden anyának, tehát nem hiszem, hogy egy színésznőnek annyival nehezebb lenne, tehát ha orvos lennék, vagy aki nem 8-tól 4-ig dolgozik, egy nőnek nagyon nehéz, tehát hogy egy hektikus időbeosztás, és az, hogy én sokszor nem voltam ott este. Tehát én vagy babysitter, vagy a nővérem vigyázott a gyerekekre, és ez egy állandó lelkiismeret furdalást okozott. Most már nagyok, mind a ketten felnőttek, 25 és 18 évesek, megtalálták a helyüket, a nagyobbik pont itt a Magyar Színházba kapott szerződést, nagyon jó szerepeket játszik Júliától Oféliáig, és jövőre is izgalmas munkái lesznek. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és annak is, hogy különleges nagy tehetség, és ezt nem csak én mondom, kis Anna Gizella. A kisebbik lányom, ő pedig a Kölcseiben francia tagozatos, és jövőre fog érettségizni, mivel ugye ő nulladikos volt, ugye franciául. Francia tagozatos, és az állatorvos tudományira fog jelentkezni, aminek nagyon örülök, mert az egész család ilyen állatőrült. Van kutyánk is, két macskánk, de mindig voltak állataink, még úgy, hogy a Blahán lakunk még úgy is. Úgyhogy nekem az, hogy gyerekeim vannak, hát a legjobb ötlet volt az életemben, és az, hogy testvérek, tehát számíthatnak egymásra. Nekem is nagyon jó testvérem van, és az sokat számít, hogy nem egyedül van, hanem van egy jó testvére. És én mindenképpen, tehát nekem mindig a családom volt az első, a munkámat is természetesen ezerrel csináltam, csinálom, kedvel, de az, hogy mindig futottam haza, és az volt az első, és ezt szerintem nagyon jó tettem, mert nagyon jó gyerekek, és az egész családunk. Szóval egy jól működő, szeretetteli, kíváncsi, szabad emberek. Na, jó, vagány csajok lettek mind a ketten, és ennek örülök.
Mi az, ami a mai napig inspirált téged a színészetben?
Ó, a játékkedv, az, hogy megőrizni azt a gyermekkori játékkedvet, amit sokszor ugye el akarnak venni. De nehéz megőrizni azért évtizedekig, de meg az, hogy az emberek, amikor beülnek a nézők, azt lássák, vagy érezzék, hogy nincsenek egyedül, hogyha látnak egy, például ez a Jó Cakát anya, vagy játszottam olyan darabba Közeleg az idő, ami egy válásról szól, és akkor bejöttek barátnőim zokogva, hogy ők most ugyanezt élik meg, vagy hát az élet nagy kérdéseiről beszélünk jó esetben. Persze a szórakoztatás is fontos, egy jó vígjáték, vagy egy zenés, de hogy azt érezzék az emberek, hogy aha, hát amit ugye régen ki is mondták, hogy a színész a korfoglalata, tehát hogy beszéljünk arról, hogy emberek vagyunk, ugyanaz a sors jutott, megszületünk, meghalunk, és mi végre vagyunk itt a földön. Úgyhogy egy jó előadás ezeket a kérdéseket általában úgy felteszi, és 2-3 órára elrepíti a nézőket valahova ide belülre, hogy ki vagy te. Most ezt ilyen kicsit bonyolultan fogalmaztam meg, de remélem érthető.
Igen, ugye te nagyon szereted a mozit.
Nagyon, nagyon, nagyon.
Elmesélnéd, hogy honnan jött ez a nagy rajongás a mozi iránt.
Mozi rajongás. Éppen voltam egy szintén egy rádió műsorban, filmkritikusokkal, és hogy viccesen megpedzegettem, hogy én sírhatnék, vagy szeretnék filmkritikákat írni, mert rengeteg filmet láttam már, és folyamatosan járok moziba. Még akkor is, amikor próbálok. Tehát mindig szakítok rá egy héten többször is időt. Hogy mi vitt rá? Hát amikor én kamaszlány voltam, akkor én nagyon rosszul tanultam, mert valahogy nem tudtam betagozódni ebbe a poroszos iskola rendszerbe. Tehát a gimnáziumban bukdácsoltam, viszont nagyon szerettem moziba és színházba járni, mert azt éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van, mivel nagyon félénk, meg visszahúzódó kislány voltam, de azt éreztem, hogyha majd fölmegyek a színpadra, vagy szerep, tehát hogy valamit én is megmutathatok magamból az embereknek, és elkezdtem itt szenvedélyesen moziba járni, mert hogy 2 órára az engem kikapcsol, az engem elvarázsol, kiszakít a hétköznapokból, és a színházzal ugyanígy voltam, tehát rengetegszer láttam előadásokat az Audrey-n, de a moziban is, tehát volt egy ilyen kis útvonaltervem is volt, hogy egy nap megnéztem 3 filmet. És az nekem egy ilyen szenvedély, meg a szabadságom, meg ugyanúgy, mint az utazás. Igen, hogy kiszakít ebből a valóságból. És aztán, ahogy fölvettek, ez én ugyanígy, tehát én mai napig egyedül járok moziba, beülök, és hát egy csodálatos utazás, hogyha főleg olyan filmeket, azért utána érdeklődöm, hogy miről szól, miket hallottam róla, kik szerepelnek benne, ki rendezte, nagyon fontos. És úgyhogy ez mai napig az egyik legnagyobb szenvedélyem.
Igen, én ha jól tudom, mondtál olyat is, hogy téged idegesít, hogyha ülnek bent.
Igen, igen. Hát én egyedül szoktam járni, 90%-ban egyedül megyek. De sokszor volt olyan, hogy a moziba is egyedül voltam, tehát mondjuk egy délelőtti előadást néztem, vagy ami nem volt annyira túl, például most nemrég láttam a Jim története című francia filmet, talán 2 ültünk benne a moziba, művészmoziban láttam, egy csodálatos francia film, de véletlenül bukkantam rá. És az egyik legnagyobb filmélményem, szeretetről szól egy férfiről, és tényleg alig tudtam felállni a székből, mert olyan hatással volt rám, úgyhogy nagyon szeretek egyedül. Meg sokszor zavar, amikor beülnek mondjuk egy hatalmas literes kólával, és patogatott kukoricával, és nachosszal, és rágnak. Na hát igen, szóval zavar.
Ha jól tudom, a művészmozikban ezt nem is nagyon
igen, van. A cirkóba ki van írva, igen, szokott, hogy nem étkezzünk, rágcsáljunk, mert zavarjuk a mellettünk ülőt.
Főleg. És ha vannak bent, akkor van, hogy megismernek téged?
Szerintem nem. Nem,
hát szeretsz elbújni, ha jól tudom.
Hát felteszem a szemüvegemet, igen. Meg én nem nagyon szoktam magam úgy kifesteni, vagy nem is hasonlítok sokszor arra az emberre, akit a színpadon vagy filmben látnak magánemberként. De van, hogy az utcán kutya sétáltatás közben, meg most ugye van a mi kis falunk, és ugye ezt többen látják, de volt, hogy közértbe is, de leginkább a hangom miatt, tehát akkor úgy.
Igen, a hangod az olyan annyira ikonikus és annyira egyedi, meg hát, olyan sok filmben hallunk téged, ugye te régen nagyon sokat szinkronizáltál, inkább szinkronnal
igen,
foglalkoztál.
Igen, régen nagyon sokat, most már kevésbé, tehát most hát ennek több oka van, de például majd jövő héten megyek, a Dayton Abbey-nek lesz egy nagy mozi, új mozi változata, a Mérit szinkronizálni. De hogyha van egy-egy jó film, arra elmegyek, de úgy, hogy napi szinten, úgy nem. De igen, a hangom miatt szoktak általában fölismerni. Ami nem baj, nagyon örülök neki. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.
and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention, or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find.
My head's spinning. Boy, I'm in a daze. I feel isolated. Don't wanna communicate. I'll take a shower. I will scour.
Nothing wrong.